Két regényt hoztam a mai műsorba, mindkettő visszavisz minket a 80-as évekbe, hogy aztán egy-egy fiú emlékeit megismerjük, kövessük őket, ahogyan felnőnek, és figyeljük, ahogyan megpróbálják letenni a múltból, a családjukból cipelt terheket, márha sikerül. Az egyik könyv szerzője Hász János, a regény, amiről beszélünk, Az apám óriás lesz, a másik könyv szerzője pedig Berta Ádám, ezzel kezdünk már is. Elegendő-e 7 év arra, hogy egy fiatalember szembenézzen az emlékeivel, feldolgozza mindazt, amit gyerekkorából hozott? Mit ad neki, ha felidézi a rengeteg apró történetet a családjáról, az iskolai éveiről, a nagyszüleiről, vagy egykori külföldi útjairól? Rend lesz-e a lelkében, ha ezeket az emlékeket sorra veszi? És vajon mit vált ki, mint ez az olvasóból? Erről beszélgetünk tehát a Magamat rajzolom középre című regény írójával, Berta Ádámmal. A könyv kicsit zavarbejtő, mert nem tudhatjuk, hogy ezek a sztorik valódiak-e, ráadásul a 40-es, 50-es éveiben járó olvasó saját emlékeire, ismerős körülményekre és helyzetekre bukkan ebben a kötetben.
Itt arról van szó, hogy az Alapi Gergely ugyanazokban az években született, mint én, és hogy ő is Szegeden született, és tulajdonképp itt a pálya azonos. Innentől kezdve a gyerekkora lehet fiktív, de hogy az összes olyan életteret, az összes olyan helyzetet, a viszonyokat, stb. Ismertem. Tehát, hogy valamennyire az én gyermekkoromnak a helyszíneit és a viszonylatait használja ennek a fiktív szereplőnek a fiktív emlékhalmaza. És erről beszél is a regény egy ponton, hogy még a tárgyak is olyanok voltak, hogyha az ember meglátogatta az osztálytársát, akkor az egyik osztálytársnál a lámpa volt ugyanolyan, mint otthon, a másik osztálytársnál a kanapé, tehát maga a tárgyi világnak is volt egy olyan, nem feltétlenül volt annyira sokféle, mint most, hanem párféle dologból alakították ki a környezeteket az emberek maguk körül.
Mesélsz arról, hogy ennek a fiúnak milyenek a családi viszonyai? Lehetne ez egy harmonikus család is?
Erre a 80-as évekre, erre nyilván egyfajta nosztalgia irányul, amit ellenpontot az, hogy ez egy válásnak a története. Tehát a gyerek szempontjából, ahogyan elromlik a szülők közt, vagy ahogyan a gyerek talán alaptalanul is úgy érzi, hogy rajta csattan az, ami a szülők közt a megértés, vagy a harmónia hiánya. Tehát tulajdonképpen a cím is az, hogy magamat rajzolom középre, arra a jelenetre utal, amikor a válás során a szülők nem tudnak megegyezni, a gyermek elhelyezés vitába torkollik, és akkor egy szakpszichológus kérdezgeti a gyereket, próbál belőle információkat kihúzni, de Gergely nagyon sok indián könyvet olvas, és azoknak az indián könyveknek az etikája beszűrődik az ő valóságába. Tehát ez volt tulajdonképpen a könyv alapötlete, hogy amikor kínzócölöphöz kötözik az indiánok a sápadtartút, vagy fordítva, és elkezdődik a vallatás, akkor teljesen világos, hogy nem szabad köpni, tehát hogy nem áruljuk be, nem beszélünk ilyesmi, és akkor ez egészen szürreális, hogy egy ilyen bírósági helyzetben egy pszichológussal szemben ez a fajta logika elkezd működni, és akkor Gergely próbál nem segíteni, hanem próbálja azt a változatot kifuttatni, hogy ha ő nem szólal meg, akkor nélküle mi történik? Azt érzi etikusnak, hogy ő ne álljon egyik szülőpártyára sem.
Milyen módon változtatja az ő személyiségét az, ahogyan a szülők kapcsolata tönkre megy? Most arra gondolok itt, hogy ugye nem csak kisgyerekként látjuk őt, hanem gimnazistaként és fiatal felnőttként is látjuk őt, és ugye hurcolja magával ezeket az élményeket, a konfliktusokat apával, az apa kiszámíthatatlanságát, a veréseket, a anyával való nyugodtabb, könnyebb időszakokat. Szóval olyan, mintha ez hagyna nyomot ebben a fiúban. Végül is a felnőttkori kapcsolatai sem alakulnak olyan fényesen, és gyerekként sem érzi magát magabiztosnak.
Tulajdonképpen a felnőttkori idősávot úgy szerettem volna két részre osztani, van egy 2003-as idősáv, meg egy 2010-es idősáv. A 20-as évei végén jár valahol, amikor elkezdi ezt az emlékezeti munkát, és nagyjából a 30-asokban, talán épp a közepén, vagy valamilyen krisztusi korban így becsoszog, mire így elvégzi. És onnantól kezdve tudja Gergely önmagában rendbe rakni a gyerekkori emlékeit, hogy rájön, hogy ez, amit mondtál, hogy hurcolja őket, hogy magát a hurcolást hagyja abba. Tehát amíg utazik, van egy viszonylag kifelé forduló esemény, dús élete, addig nem nagyon tud arra koncentrálni, hogy rendbe tegye, vagy hogy egyáltalán felmérje, hogy mi az a csomag, amit ő visz magával, de amitől neki nehezebb lesz. És akkor ennek a fordulatnak a története a frissebb idősig, hogy hogyan történik meg az, hogy már nem utazik, és egy tudatos igény kialakul benne, hogy rendbe tegye a gyerekkorát, vagy a maga számára rekonstruáljon olyan dolgokat, amik, hogyha elfolytásban maradnak, akkor az nem jó, mert akkor ő bizonyos emlékeket, vagy bizonyos mintázatokat ismételni fog, és akkor nem tudja őket meghaladni. Tehát ilyen módon az a pszichoanalitikus fogalom, amit magyar átdolgozásként fordítunk, az jelenik itt meg, hogy neki lesz egy természetes igénye arra, valamilyen módon keretbe foglalja a felnőttkori részt azt, hogy elmegy egy jóshoz, illetve elmegy egy pszichológushoz. És akkor nyilván mind a kettő más fénytörésben, de ugyanazt a kontextust mutatja meg, hogyha önmagát kívülről látja egy az életesemények vagy a lelki alkatok elemzésére nyitott személy, akkor mit lát, hogyan jut előbbre. És akkor valahogy ez a kétféle tulajdonképp tükörhelyzet határolja azt a feldolgozási vagy átdolgozási folyamatot, amin ő keresztül megy.
Mind múlik az, hogy kívül vagy belül van a szerző, és így módon az olvasó is. Tehát, hogy egy eper egyes elbeszélést látunk, vagy pedig egy eper hármasat.
Az előző könyvben már volt, a Kígyófeje című regényben már volt egy szereplő, akinél billegtem, és úgy döntöttem, hogy az lesz a legjobb, hogyha az egyes cselekmény részeket eper egyben, másokat pedig eper háromban mutatok meg, ahol ő megjelenik. És ezt a dolgot akartam tovább vinni, mert annyira sok szó van, lehet, hogy mostanában már nem, de hogy az elmúlt időszakban volt egy olyan etap, hogy ez erősen tematizálódott, hogy miért írnak az írók eper egyben, vagy mik a technikai különbségek, és én mindig úgy éreztem, hogy ez egy nyelvtani forma, és ezért kihívásnak tartottam, hogy megalkossak egy olyan nézőpontot, ami túlmutat az E-per 1 vagy E-per 3 lehetőségein, tehát az volt a fontos, hogy a kettő együtt mit ad ki, és akkor az nyilván az már ilyen pici technikai dolog, hogy bizonyos jeleneteknél másra lehet használni az E-per 3-ot, mint az E-per 1-et, hogy önkéntelenül hogyan írja meg az ember, vagy hogy a fókusz hol van.
De arra gondolsz ilyenkor, hogy az olvasó számára ez milyen? Mert csak akkor elmondom, hogy milyen. Tehát, hogy ha eper egyben van az, amit írsz, és mondjuk látjuk ezt a kisfiút akár gyerekkorban, vagy később fiatal felnőttként, vagy kamaszként, gimnazistaként eper egyben, akkor ami vele történik, ami neki fáj, vagy amikor épp ostorozza magát, akkor az sokkal mélyebbre megy, sokkal fájdalmasabb, mint amikor eper háromban, tehát nyilvánvalóan egy kicsit eltartható akkor, hogyha per háromban van, akkor ott a történések izgalmasak. Legalábbis rám így hatott ez az állandó pozícióváltás.
Fontosnak tartottam ezt az ugrálást, nem is azért, hogy elidegenítsek, csak azért, hogy a teret jobban be tudjuk határolni. Tehát ez kicsit úgy gondolok én erre magamban, mint ahogy a filmnél is van ez, hogyha egy beszélgetést vágnak, akkor néha látszik a beszélő, és néha az látszik, amit a beszélő lát.
Az utazások, én külön bejelöltem minden egyes utazás részt, ugye ezt a kolumbiai utat, vagy más országokban, ugye New Yorkban van még, és más út is. Szóval ezeket megjelöltem, mert olyan, mintha egy teljesen más ember lenne, sokkal magabiztosabb, nyitottabb. Ez a kolumbiai börtönkaland is például, az is egy annyira más típusú embert mutat, mint amit itthon megismerünk belőle.
Tulajdonképpen ez annak az alapgondolatnak a szemléltetése, hogy amíg ő mozgásban van, addig nem tud ráfordulni a saját gyerekkora elemzésére.
És akkor nem is nyomasztják, vagy akkor tud más lenni?
Akkor nem nyomasztja, vagy hát akkor helyben jár, akkor ezzel nem halad előre, de azért úgy emlékszem, hogy szerepelnek olyan jelenetek, ahol a Gergely az apa viselkedését ismétli.
Igen.
És arról megérzi, hogy az nem jó.
Vagyis agresszióval válaszol egy dologra, ugye?
Hogy agresszív a környezetével szemben. Igen, igen, és akkor ez elkezdi zavarni, és akkor szerintem valahogy innen megy a mélyére annak, hogy rendbe szedje, hogy hogy mi történt, és rájön, hogy egy csomó mindenre nem emlékszik, és akkor elkezd rajzolgatni, elkezd ezen gondolkozni, és tényleg ahogy azon a régi karikatúrán látszik, hogy a tacskó csak egy kolbászt akar ellopni a hentestől, de így, hogy kihúzza az első kolbászt, azok így szalagra vannak kötve, és akkor húzza magával a többit ki, és végül már az összes kolbásszal szalad a kiskutya, és hát tényleg ilyenkor egy-egy emlék előhozza a többi emléket, és akkor valami ilyen önelemző folyamatba csúszik bele Alapi Gergely.
Még egy kicsit beszélj kérlek arról, hogy milyen körülmények között él ez a gyerek, milyen anya, milyen álmokkal, milyen életfelfogással, milyen az apa, az, amilyen ennek a gyereknek az önképe, az ezekből a helyzetekből adódik, ahogyan a szülei őt próbálják nevelni, vagy hogy alapjáraton ilyen visszafogott, vagy önbizalomhiányos.
Hát alapvetően értelmiségi szülők, viszont panelkörnyezet, tehát ez a fő kontraszt szerintem, hogy nem belvárosi, de hogyha meg a panelben egy tipikus hátteret elképzelünk, akkor lehet, hogy ott több munkás család lakott abban az időszakban. Nem tudom, mert tényleg nagyon heterogén volt, hogy ki mindenki lakott panelben, talán az inkább ilyen első otthon volt, vagy inkább ilyen induló háztartás, és nem jelölte ki azt, hogy a társadalmon belül hol helyezkedik el a család. Gergely nagyon sokat olvas, és akkor alapvetően így, hogy nincs testvér, az olvasmány élmények vannak, nyilván vannak játszótársak, de hogy a belvárosi iskola, és akkor emiatt az osztálytársak nem ott laknak, ahol Gergely lakik, akkor a ház körül, amikor játszik, akkor akikkel ott játszik, azok nem ott járnak iskolába, ahol ő, tehát ez a fajta ilyen, nem is két lakiság, de hogy mégiscsak egyfajta ilyen, hogy két közösségbe van bekötve, és mind a kettőben egy kicsit kívülállóként értelmezi magát, úgyhogy szerintem ez az alapélmény. Az önbizalom hiány, az nem emlékszem, hogy szándékos lett volna, az lehet, hogy csak így alakult, vagy így jön le a szövegből.
Igen, hogy egyik közösségben sem tud vezető pozícióba kerülni, inkább egy ilyen háttérbe húzódó gyereknek tűnik nekem, és hogy ezen gondolkodtam, hogy az, hogy otthon ennyire kiszámíthatatlan a helyzet, hogy mondjuk egy kártyaparti közben is az apa föl tud csattani, és már is ott a szorongás a gyomorban, hogy akkor most ütni fog, vagy nem, vagy akkor most kezdődik a veszekedés, vagy nem. Szóval, hogy ez mennyire befolyásolja ennek a gyereknek ezt a furcsa lelki világát, mert ez egy nagyon, nagyon érzékeny gyerek.
Meg bamba, tehát hogy én főleg ezekre a bambulós epizódokra akartam mindig visszamenni, mert arra gondoltam, hogy a felnőttkori introspekcióval ez egy ilyen jó átjáró, hogy sok olyan jelenet van, ahol tulajdonképpen meditációs tárgyá válik a Gergely környezete, és akkor valami olyasmit dolgot csinál ő gyerekkorában, amitől, mint hogyha kimenne a saját tudatából, vagy hogy eléggé megfigyel mindent, de hogy mégis a megfigyelés át tud váltani valami olyan állapotba, ami meg pont az elhagyása ennek a közvetlen környezetnek, ez volt számomra érdekes. Tehát nem ilyen nagyon spirit, de mégis, mint hogyha valami az érzékelés határaival kapcsolatos élmény az összes időszakot összekötné.
Ezek a bambulások, vagy a bambaság maga az menekülés, vagy egy megpihenés, vagy erőgyűjtés, vagy tényleg csak kivonulás, hogy akkor nem hat rám az, ami egyébként meg igen egészen erősen.
Hát ezek mind benne vannak persze, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ez a reflexió csírája. Hogy lehet, hogy rosszul gondolom, de talán mindenki valamilyen szinten reflektál a saját életére, és akkor nekem az volt az érdekes, hogy bemutassam azt, ahogyan kialakul ez a folyamat, hogy ahogy ő tényleg föl tudja térképezni a gyerekkorát, és az a reflexív igény, amivel feltérképezi, az szerintem már ezekben a gyerekkori bambulásokban ott van csíraként.
Ugye van egy nagyapa, aki tulajdonképpen azt a szerepet tölti be, amit egy fiú életében jó, ha az apa betölt, nem? Végülis a nagyapánál talál megnyugvást, vagy a nagypapa tanítja meg dolgokra, aminek hasznát veszi az életben.
És teljesen szimmetrikus a kép. Tehát ugye most visszakapcsolok egy pillanatra ehhez a jelenethez, ahol a szakpszichológus a vállás környékén nem csak faggatja, hanem rajzoltatja is Gergőt. Tehát ez, hogy magamat rajzolom középre, ez utána úgy folytatódik, hogy lerajzolom a két szülőt, és utána Gergely lerajzolja a két nagyszülőt is. Tehát az anyai ágon van egy nagymama, és az apai ágon meg van egy nagypapa. És akkor emiatt, hogy kicsit instabil a nukleáris család, vagy néha a szülők kikerülnek a képből, vagy a apa van olyan, hogy elutazik, vagy az anya van olyan, hogy kórházban van, és akkor gyakorlatilag az összes fölállást lejátsza ez a könyv, hogy mi van, amikor ott van a nagymama, de nincs ott az anya. Mi van, amikor ott van a nagypapa, de ott van mind a két szülő. Tehát, hogy ezek ilyen különböző családi dinamikákat írnak körül, meg hogy mennyire más jellegű a kapcsolat a nagypapával, mint a nagymamával. Nagymamának látszik a munkahelye, ez is nagyon érdekes, hogy ilyen kicsit labirintusszerű munkahely, hogy az evés az hogy van másképp az egyik nagyszülőnél, mint a másik nagyszülőnél, tehát szerintem a Gergelynek alapvetően ez az üzemmódja, hogy ezeket az apró nüanszokat megpróbálja minden világban feltérképezni, és talán ezért passzív, mert hogy annyi minden van, amit megfigyel, és ez kitölti a fókuszát, vagy kitölti az idejét.
Azon is gondolkodtam, hogy az írás hogy jön itt a képbe. Ugye van egy-két elejtett mondat arra vonatkozóan, hogy mikor van értelme bármit is leírni. Mert hogy van egy titkos napló, amit az apja megtalál, elolvassa, és hát azt hiszem úgy fogalmaztál, hogy Gergely azt érzi, mintha megerőszakolta volna az apja azt a naplót, vagy ezt az egész helyzetet, vagy elolvasta. És hogy aztán az írás az ritkán ugyan, de fölbukkan az írás szükségessége a könyvben.
Nagyon sok olyan könyvet olvastam, ahol az egyik szereplő, vagy éppen a központi figura író. És úgy érzem, hogy ez mindig a posztmodern metaregény, vagy egyfajta ilyen reflektív nézőpont bemutatásának tulajdonképpen a legkönnyebb eszköze. És akkor próbáltam ezt amennyire lehet vékonyítani a szövegbe, de ugyanakkor annak ellenére, hogy az alapi Gergely nem író, ugye mégis lehet arra igénye, hogy a gyerekkorát rendbe tegye. És akkor ez ilyen nagyon apránként épül föl, hogy van, hogy rajzol, először csak rajzol, aztán van, hogy kézzel ír, aztán van, hogy a számítógépbe benyomogat szövegeket, és aztán a könyv végéig meg oda jutunk el, hogy már ezeket a beszédfelismerő cuccokat használja. Tehát, hogy tulajdonképp kicsiben egy ilyen technikai evolúción gurul végig az az egész, hogy nyilván kísérletezik a Gergely, hogy mi működik, és ennek során a legkőkorszakibbtól a legmodernebbig eljut az összes különböző. Tehát tulajdonképp őt a rögzítési eljárások érdeklik, tehát nem akarok belőle írót csinálni, mert úgy éreztem, hogy az már annyira unalmas, de valamilyen módon szerintem bárki, akinek van arra igénye, hogy tényleg pszichológushoz jár, meg megpróbálja a saját múltját, olyan módon értelmezni, hogy aztán ne ismétlésekbe torkoljon a jelen, hanem valamennyire tudjon a saját jelenébe menni előre, meg érzelmileg egy picit így összerakja magát, annál szerintem ez, hogy rögzítse a saját emlékeit, arra kialakul egy ilyen igény. Tehát ez szerintem nem kell írónak lenni, hanem lehet, hogy csak egy ilyen kicsit műveltebb, vagy kicsit tanultabb, vagy önmaga érzelmi háztartásával szemben igényesebb személy.
Nyilván az olvasó az akarja tudni, hogy ezek mennyire személyesek, ezek a regényben olvasott emlékek, de hogy számomra mindig az az izgalmas, amit belőlem kivált a te emléked, vagy a hősöd emléke, mindegy is, hogy kiért. Az döbbenet, hogy amíg én a könyveddel foglalkoztam, hogy mi minden bukkant föl az én saját múltamból, a nem tudom most, ahogyan a gyerekeimmel bánok. Tehát hihetetlen, hogy mennyi mindent bemozgat. Ha ez egy terápiás könyv lenne, egy terápiás írás, akkor mindezt az olvasóval is megcsinálod.
Persze, de hát ez a cél. Tehát, hogy a terápiás rész az nem az írás folyamatnál érdekes, hanem a hatás során nyilván nagy témája ennek a könyvnek a szeretet, vagy hogy illan el a szeretet, hogyha idegeskednek az emberek, meg hogy pontosan ki szeret kicsodát, vagy vannak ilyen részek is, amikor úgy tűnik, hogy valaki a maga módján szereti a másikat, hogy az még akkor szeretet lehet-e. Szerintem minden jó könyv el tudja hitetni azt, hogy csak tökéletesen valós emlékeket tartalmaz, mert hogyha én egy mondjuk saját valós emlékemet be akarom csempészni egy regényembe, akkor nyilván olyan helyre teszem, ahol az olvasó gyanakvása el van altatva, hogy na ez biztos nem vele történt. És ugyanúgy visszafelé nagyon könnyen tudok olyan dolgokat írni, amiről meg utána így le se tudom vakarni magamról, hogy ez velem történt, noha én találtam ki. Ez mindig oda-vissza működik, illetve hogyha megkomponál az ember egy regényt, akkor abban esetleg egy eredetileg teljesen életszerű élményt is muszáj annyira áthangolni, hogy beleilleszkedjen abba a közegbe. Rengeteg anekdotát ilyenkor bevonsz, tehát tulajdonképp mindig van egy csomó olyan sztori, ami jár az ember fejében, és én amikor csak jegyzetelek különböző könyvekhez, akkor eldöntöm, hogy na, ezt majd ebbe a könyvbe szerepeltessem, egy másik anekdotát, meg lehet, hogy jobban áll egy másik könyvnek. De amikor ennyire intenzíven írok egy szöveget, akkor az összes anekdota, ami ott röpköd a fejembe, az mind önkéntelenül be fog kerülni.
Magamat rajzolom középre, Berta Ádámmal beszélgettem a regényéről.